Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy szenzációs módszerrel gyorsítják fel a kvantum összefonódás létrejöttének sebességét. Végrehajtotta első bemutató repülését a magyar tervezésű légitaxi. A pendrive-on található adatok élettartamát több tényező is befolyásolhatja. Két számérzékelő rendszer lapul az agyban. Apátsági templom maradványát tárták fel a Nagykunság középső részén. A placebók az agy érzelmekért felelős régióinak reakciói miatt csillapíthatják a fájdalmat. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként fantasztikus új felfedezéseket osztunk meg Önökkel az Európai űrügynökség űrtávcsövének segítségével. Közzétette új tudományos eredményeit galaxisunkról és azon túlról is az Európai űrmisszió. Az Asztrometriai űrobszervatórium számtalan dimenzióban térképezi fel galaxisunkat és környezetét, a minden korábbinál nagyságrendekkel pontosabb csillagkatalóguson dolgozva. Segítségével nagyon részletes képet kaphatunk helyünkről az univerzumban és a rengeteg különböző típusú égitest működéséről körülöttünk. Most újabb tudományos eredményeket közölt a programban közreműködő több mint 400 csillagász, akik immár csaknem 3 évnyi megfigyelési adatot dolgoztak fel. A csillagászok többek között újabb 500 000 csillagot katalogizáltak egy sűrű csillaghalmazban, azonosítottak csaknem 400 lehetséges kozmikus lencsét, és több mint 150 000 kisbolygó pozícióját pontosították a naprendszerben. A kutatók szerint az eredmények egyértelműen túlszárnyalják az űrtávcső tervezett képességeit. Az adatok segíteni fognak a csillagászoknak abban, hogy megértsék, hogyan működnek a kozmikus építőelemek. Ez kulcsfontosságú lépés lesz ahhoz, hogy igazolják galaxisunk korát, meghatározzák a középpontját, kiderítsék, hogy milyen ütközéseken ment át, ellenőrizzék a galaxisok fejlődési modelljeit, és következtessenek akár magának az egész univerzumnak a korára is. Tudományos eredmények sokasságát tettük közzé az Európai űrügynökség űrteleszkópjának köszönhetően. Szenzációs módszerrel gyorsítják fel a kvantum összefonódás létrejöttének sebességét a következő kutatás alapján. Amikor kvantum technológiákról van szó, főleg a kvantumrendszerek összefonódó képességéről beszélünk. A kutatók állandóan olyan módszereket keresnek, amivel szabályozottan összefonhatják a rendszereket. Az összefonódás zavarba ejti a kutatókat és majdnem mindenkit, aki valaha olvasott a kvantumfizikáról, amióta Einstein és kollégái először felvetették ezt az 1930-as években. Egy részecske szuperpozíció állapotban létezik, ami különböző állapotok kombinációja, mint amilyen például a gerjesztett állapot és az alapállapot. Ez a kvantum részecskék furcsa viselkedése, de az még érdekesebbé válik, amikor a fizikusok két részecske szuperpozícióját figyelik meg. Az idők folyamán két egymáshoz közeli részecske összefonódhat, ami azt jelenti, hogy mindig hasonló állapotban lesznek. Az új projektben a kutatók korábbi kísérletek inspirálta elméleti modellekkel kerestek rövidebb utat az összefonódáshoz, és találtak egy módszert, hogy a kvantumrendszerek az interakciójuk ereje alapján a vártnál drámaian gyorsabban összefonódjanak. Az előbbi kutatásból kiderült, hogy bármely módszer, ami felgyorsítja az összefonódást, potenciálisan alkalmazható a kvantum számítógépeknél és más feltörekvő technológiáknál. A folytatásban a robotjárművek térhódításáról számolunk be. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az óceánok feltérképezésében játszik szerepet a következő robotikai fejlesztés. Önálló robotjárművek fedezik fel a Föld óceánjait. A járművek lényegében különböző autonóm eszközök rendszere, amelyek automatikusan derítik fel az óceáni régiókat, aminek jelentősége óriási. Felgyorsulhat az óceánok feltérképezése, lehetővé válik az időszakos jelenségek tanulmányozása és megértése, valamint hatékonyabb lehet a roncsvadászat is. A pilóta nélküli légijárművek, pilóta nélküli felszíni hajók és autonóm víz alatti járművek hálózatának felhasználásával a fejlesztés lehetővé teszi az óceáni régiók célzott, gyors, egyidejű és háromdimenziós megfigyelését. Az egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy képes tanulmányozni az örvényeket, vagyis az óceánban található kis körkörös áramlatokat, amelyek ellentétesek az általános áramlással. Ezek a 100 kilométernél rövidebb örvények térbeli és időbeli változékonyságuk miatt nehezen tanulmányozhatók, ezért kevéssé ismertek. A jármű gyors letapogatási képességei azonban hatékonyan detektálhatják ezeket az örvényeket is, így jobban megérthetjük a globális óceáni dinamikában betöltött szerepüket. A rendszer távolról működtethető, emellett időt, költséget és emberi erőfeszítést lehet vele megtakarítani. A pilóta nélküli járműflotta a meglévő technológiákhoz képest biztonságosabb, gyorsabb és hatékonyabb adatgyűjtési módszert kínál. A rendszer intelligens, autonóm gépei alkalmazkodóak és rugalmasak, így ideálisak az óceán változatos jelenségeinek felfedezéséhez. A robotjármű nem csak a nehezen tanulmányozható örvények vizsgálatát és a globális óceán dinamikában betöltött szerepüket segíthet megérteni, hanem elősegíti az óceán fenék hatékony feltérképezését is. Az imént bemutatott fejlesztés jelentős előrelépést jelent az óceán kutatásban. Végrehajtotta első bemutató repülését a magyar tervezésű légitaxi, erről kaphatnak most bővebb információt. Befejezte az első bemutató repüléseket a több rotoros drón, más néven elektromos, függőlegesen fel- és leszálló jármű Japánban. Ez azért is érdekes, mert az Egyesült Államokbeli cég által fejlesztett légijármű mögött magyar mérnökök állnak. A 18 elektromos rotorral rendelkező mindössze 195 kg-os jármű körülbelül 70 km/órás sebességre képes, a gyártó szerint pedig szó szerint bárki képes vezetni a járművet egy néhány perces tréninget követően. A könnyű kezelhetőség mellett a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek, a drón ugyanis akkor is működőképes marad, ha 18 rotorjából 6 meghibásodik, ha az sem lenne elég, a gép különleges talpainak köszönhetően képes a vízen lebegni, illetve a beépített automata ejtőernyő és légzsákok is vigyáznak a pilóta testi épségére. A jármű az Egyesült Államokban pilóta engedély vagy repülőgép típus engedély nélkül is használható. Egy nemrégiben elindított program pedig lehetővé teszi, hogy a repülés üzemeltetési és teszt csapatain kívüli személyek is repülhessenek a drónnal. Magyar tervezésű légitaxi bemutató repüléséről hallhattak az előzőekben. A továbbiakban a szuperhidrofób felület létrehozását elemezzük. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Pókfaj ihlette hidrofób felületről adunk most tájékoztatást. Szuperhidrofób felületet hozott létre egy kutatócsapat, ami hónapokig száraz marad a víz alatt. Egy pókfaja teljes életét a víz alatt tölti, annak ellenére, hogy olyan tüdeje van, amit csak atmoszférikus oxigént képes lélegezni. Több millió durva víztaszító szőrszála van, amik csapdába ejtik a levegőt, a teste körül oxigén tartályt hozva létre, ami gátat képez a pók tüdeje és a víz között. Ennek mintájára olyan víz alatti szuperhidrofób felszínek létrehozásán dolgoznak a kutatók, amik megakadályozzák a korróziót, bakteriális növekedést, tengeri organizmusok adhézióját, kémiai eltömődést és más káros hatásait a felületeken lévő folyadéknak. Ez a vékony levegő réteg a plasztron és az anyagtudósok évtizedek óta próbálják hasznosítani védő hatásait, de a plasztronok nagyon instabilnak bizonyultak a víz alatt, összesen csak pár óráig tartja szárazon a felületeket a laborban. Egy kutatócsapat azonban létrehozott egy szuperhidrofób felületet stabil plasztronnal, ami hónapokig megmarad a víz alatt. Egy egyszerű gyártási technikával a csapat egy gyakran használatos olcsó titán ötvözetből és hosszantartó plasztronból tervezett egy felszínt, ami a felületet szárazon tartja több ezer órával hosszabb ideig, mint a korábbi kísérletek, és még annál is tovább, mint az élőfajok plasztronjai. A módszert sok területen lehet alkalmazni, például az orvosbiológiában, ahol műtétek után csökkenteni lehet a fertőzéseket, vagy a biológiailag lebomló beültetésekként is használni lehet. Víz alatt megakadályozza a csővezetékek és érzékelők korrózióját. Még a szuper sima bevonatokkal kombinálva is alkalmazható, hogy megvédjék a felületeket a még további szennyeződésektől. Rendkívül tartós, szuperhidrofób új típusú felületet hoztak létre kutatók az imént elhangzott beszámolónk szerint. Következő hírünkből kiderül, mennyi ideig maradnak meg az adatok egy pendrive-on. A pendrive nem tartalmaz mozgó alkatrészt, ezért jobban ellenáll a mechanikai behatásoknak, így a rázkódásnak, ütődésnek vagy akár a karcolásnak, mint a CD vagy a merevlemez. De vajon meddig maradnak meg adataink a pendrive-on? A kérdés megválaszolásához érdemes megismerni az eszköz fizikai felépítését. A pendrive az adatokat memóriacellákban tárolja bináris értékek formájában. A memóriacellák ezeket az értékeket, adatokat egyfajta csapdába ejtett elektronok formájában tárolja, ezeket lebegőkapuknak is hívják. Ez a fajta megoldás kiválóan alkalmas az adatok nagy tömegű tárolására és gyors kiolvasására. Azonban ennek a fajta tároló megoldásnak van egy nagy hátránya, mégpedig azt, hogy a csapdába ejtett elektronok idővel kezdenek elszivárogni. Ez az adatok romlását okozhatja, mivel egyre nehezebb leolvasni, hogy az adott bináris érték egyest vagy nullát jelent-e. Egy másik tényező az írási ciklusok száma, ami azt írja le, hogy hány alkalommal és milyen gyakorisággal lehet adatokat írni és törölni. Az írási ciklusok számának növekedésével nő az adatok romlásának valószínűsége. Végül, de nem utolsó sorban a pendrive élettartamában a szélsőséges hőmérsékleteken való használat, valamint a kedvezőtlen tárolási körülmények is szerepet játszanak. Ezek alapján elmondható, hogy ideális körülmények között egy jó minőségű USB pendrive-on az adatok átlagosan 10 évig, de akár ennél is tovább megmaradnak. Előbbi hírünkben nyilvánvalóvá vált, hogy a pendrive-on található adatok élettartamát több tényező is befolyásolhatja. Hamarosan a pénzérme feldobásának esélyeit latolgatjuk. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Tudták, hogy nem 50-50% az esélye annak, hogy fejre vagy írásra jön ki a feldobott térme. De hogy mennyi is valójában, azt már is ismertetjük. Amerikai matematikus 2007-es elmélete szerint a feldobott térme az esetek 51%-ában ugyanazt az eredményt adja, ahonnan elindult, ha a fej nézett fölfelé, az elkapott érménél is az jött ki. A matematikus a modellhez csak 1000 dobást vett alapul, ezért egy friss kutatásban most jóval nagyobb mintán tesztelték, hogy igaza van-e. A maratoni érmedobálásban több mint 350 000 dobást vizsgáltak. A munkában 48 önkéntes vett részt, a kísérlethez 46 különböző pénznem érméit használták fel. Sikerült is finomítani a korábbi eredményen, a kísérletben az esetek 50,8%-ában jött ki ugyanaz az eredmény, mint a pénz feldobása előtt. A kutatásból az is kiderült, hogy az eredmény nagyban függ attól, hogy ki pöckölte fel az érmét. Ez valószínűleg a pöckölési technikától és az érme fordulataitól is függ. Nem ez az első hasonló kísérlet, de kétségkívül ez a legnagyobb, ahogy a kutatók írják, a 18. század végén francia matematikus kezdte vizsgálni az érmedobálás esélyeit, de ő csak annyit jegyzett fel az eredményeiről, hogy sikerült neki 2048-szor egymás után fejet dobnia. A 19. században egy statisztikus 24 000 dobást vizsgált, a 20. század elején pedig 10 000 dobást végzett el egy kísérletező, nála 5167 alkalommal jött ki a fej. Ahogy a kutatók is felhívják rá a figyelmet, a maratoni fej vagy írásozás nem csak öncélú szórakozás vagy vicc. 1903-ban így döntötték el, hogy a Wright fivérek közül melyikük próbálja ki a repülőgépet. 1959-ben így sorsolták ki, hogy ki foglalhatja el az utolsó ülést Buddy Holly repülőgépén, a Fülöp-szigeteken pedig két alkalommal is így döntötték el a választásokat. Az imént közölt tanulmánya feldobott pénzérme fej vagy írásos oldalára érkezését vizsgálta. A következő kutatás megállapítja, hány tárgyat tud gyorsan felfogni az agy. Két számérzékelő rendszer lapul az agyban, derült ki az agyi számérzékelés vizsgálatakor, amikor is a neuronaktivitást nézték meg közelebbről. Konkrétan arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy egyszerre mennyi tárgyat képes felfogni az agy. A kérdés alapvetően a mentális építészetre vonatkozik, melyek azok az építőelemek, amelyek az emberi gondolkodást elindítják. Sok embernél megfigyelhető, hogy az 5 a vízválasztó, ha 5-nél több dologról van szó, már nehezen különböztetjük meg, hogy pontosan mennyit láttunk valamiből, vagy idézzük fel a dolgokat. Arról van tehát szó, hogy ha 4-en bemutatkoznak nekünk, az még nem okoz nehézséget, simán felidézzük, hogy 4-en ráztak velünk kezet, de ha már 6-an vagy 7-en akarnak barátkozni, nem fogjuk tudni pontosan megmondani, hogy hányan voltak. Egyes kutató korai hipotézise az volt, hogy az agy egyetlen becslési számolási rendszert használ, ami a nagyobb számoknál már nem annyira pontos. Mások azt feltételezték, hogy két különálló idegrendszer van a tárgyak számszerűsítésére, de a korábbi mérések nem tudták meghatározni, melyik modell a helyes. Egy új kísérletben a neuronok aktivitására fókuszáltak 17 ember agyának vizsgálatakor, akiknek 0-tól 9 pontig terjedő képet mutattak a képernyőn fél másodpercig, és megkérdezték őket, mennyi páratlan és páros elemet észleltek. Az nem volt meglepő, hogy a résztvevők válaszai sokkal pontosabbak voltak, ha 4 vagy kevesebb pontot láttak. Az emberek több hibát követtek el, amikor több tárgyat próbáltak felfogni és számszerűsíteni. Vagyis a kutatók szinte egyhangú elmélete, hogy az agyban két különböző számolási rendszer lehet. Az előző vizsgálat fontos volt a gondolkodás természetének megértése szempontjából. A folytatásban a kollektíven dolgozó hangyákról lesz szó. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A hangyák a nagyobb táplálékukat kollektíven szállítják, de vajon milyen szervezett módon teszik ezt, azt a következő kutatásból megtudhatják. A hangyák a nagy objektumokat kollektíven szállítják oly módon, ahogy a folyadékon áthaladnak az önjáró részecskék. Amikor egy kooperatív hangyafaj tagjai találnak egy táplálékdarabot, segítséget kérnek úgy, hogy feromon nyomot hoznak létre. A többi hangya követi a nyomot és találkoznak a helyszínen. Amikor elegendő hangya érkezett, mindegyik megragadja a darabot a szájával. Az előlévő hangyák húznak a fészek irányába vezetve a többieket. A hátul lévők nem csak tolnak, hanem emelnek is, hogy csökkentsék a surlódást, így a csoport kevesebb energiát pazarol el. A kutatócsapat jobban megvizsgálta a hangyákat terhük szállítása közben. Különböző méretű fogaskerekeket bevontak macska eledellel, hogy táplálékforrást nyújtsanak nekik, aztán filmre vették az akciót, ahogyan a hangyák összegyűltek a táplálékforrás körül, felvették és hazavitték. A kutatók azt találták, hogy a hangyák viselkedése nagyon hasonlít arra, mikor egy önjáró részecske keresztül halad egy folyadékon. Szerintük a fordítottja is igaz lehet, vagyis hogy az önjáró részecske viselkedése szolgálhat modellként ahhoz, hogy az egymással kölcsönhatásba lévő egyének rendszerének viselkedését jellemezzük. Az előbbiekben egy hangyafaj került bemutatásra, ami arról ismert, hogy kollektíven visznek nagy táplálékdarabokat a fészkükbe. Apátsági templom maradványait tárták fel a nagykunság középső részén, ezzel a régészeti témájú hírrel folytatjuk műsorunkat. Egykori bencés apátsági templom maradványait azonosították Magyarországon a hajdani nemzetségi monostor területén folytatott feltáró munka során. A terepbejárások után, amelyek során szorványként kő és téglatöredékek, valamint apró leletek kerültek elő, tavaly geofizikai mérésekkel is igazolták, hogy a mai település határában egy kiemelkedésen komoly egyházi épület maradványai találhatók. Mindez összhangban állt azzal a mai napig élő helyi szájhagyománnyal, hogy a dombon állt egykora településnek is nevet adó monostor, amelyet feltehetően a 12. században alapítottak. A település első említése 1340-ből ismert, de ekkor az apátság már évszázadok óta működhetett. A geofizikai mérések egy háromhajós templom formáját rajzolták ki, az épület északnyugati részén pedig egy kupolatetőt mutattak. Több szelvényt is nyitottak, amelyek igazolták a falak helyét, ezt követően a monostor templom északi, másfél méter széles zárófalának a csaknem egy méter mély alapozási falát is megtalálták. Az eddigi felületek kutatása azt az eredményt hozta, hogy a templom építőanyagát többnyire kitermelték, az árkok pedig építőanyag törmelékkel töltöttek fel, ám néhol igen masszív falazatok is megmaradtak. A feltárás jelenlegi szakaszában még korai mindent pontosan periodizálni, az azonban már most látható, hogy a kupolatetői épület falát részben elmetszették az új apátsági templom építésekor, így a két épület feltételezhetően nem állt egymás mellett egy időben. A monostornak helyet adó domb a középkor folyamán lényegesen magasabb volt, azonban sok 10 centit, de akár egy métert is letermelhetett róla az intenzív mezőgazdasági művelés. A regionális régészeti topográfiai programot 2022-ben helyi kezdeményezésre indították, a geofizikai mérések alapján ennek legígéretesebb eleme pedig a bencés monostor maradványa. Az imént elhangzott hírünk szerint egykori bencés apátsági templom maradványait azonosították Magyarországon. A továbbiakban az érzékszerveinkre leszünk hatással. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
a szaglásunk befolyásolhatja, milyennek látjuk a színeket a következő kutatás szerint. Az agyunk folyamatosan kapja az egyszerre több érzékszervből eredő információkat, így például a szagok gyakran társulnak valamilyen látványhoz. Ezek feldolgozásához, értelmezéséhez az agyunk kombinálja ezeket az információkat, így a tapintható, a hallható, látható, szagolható információk együttesen kerülnek agyunk elé. Ennek az asszociációnak köszönhető például, hogy a melegebb színeket magasabb hőmérsékletűnek érzékeljük, vagy épp a mélyebb hangokat a fizikai mélységekkel azonosítjuk, illetve egyes színeket és ételek ízét is összekapcsoljuk. Egy új kutatás szerint a szagok és a színek érzékelése összefügghet. Egy kísérlet során 24 embert beültettek egy terembe, ahol semmi más nem volt, mint egy képernyő, illetve az illatanyagokat a terembe befúvó szerkezet. A kísérletek során kávé, menta, cseresznye, citrom és karamell illatát fújták be, ezek eltérő mértékben módosították a színérzékelést. A citrom illata hatására a sárgás-zöldes, a karamell hatására a sárgás-barnás, a cseresznye és a kávé illata hatására vöröses-barnás, a menta hatására barnás felé tolódott el a látott szín. Vagyis az egyes illatok befolyásolták azt, hogy milyennek látszott a megjelent szín. Az eltérések megfeleltek a szín és illat közti korábban már feltárt érzékszerveket összefogó asszociációknak. A szaglás és a színlátás közötti kapcsolatot elemeztük az előzőekben. A placebók az agy érzelmekért felelős régióinak reakciói miatt csillapíthatják a fájdalmat, derül ki utolsó hírünkből. A placebók az érzelmeket szabályozó agyi rendszerek aktivitásának csökkentésével minimalizálhatják a fájdalmat. A mágneses rezonanciás képalkotó eljárással végzett vizsgálat sorozat eredményei szerint a placebo hatásért a fájdalom érzelmi aspektusait feldolgozó agyi régiók a felelősek. A kutatók 400 ember újbegyeit ingerelték mérsékelten fájdalmas hőhatás közvetítő elektródákkal. Ezután minden résztvevő bal kezének különböző ujjaira két krémet vittek fel. Az egyiken egy hatékony fájdalomcsillapító gyógyszer, a másikon hatástalan kontrollkrém felirat volt olvasható, ám egyik készítmény sem tartalmazott fájdalomcsillapító hatóanyagot. A kutatók ezután ismét elektródákkal ingerelték az alanyok újbegyeit, fizikai nyomással növelve a fájdalmat, miközben MRI felvételeket készítettek a résztvevők agyáról, akik arról számoltak be, hogy kevesebb fájdalmat éreztek a fájdalomcsillapítóval kezelt ujjaikban, mint a kontrollkenőccsel bekentben. Az MRI-vel a kutatók az idegrendszeri reakciókat vizsgálva azt találták, hogy a fájdalomcsillapító kezelés nem volt hatással ezekre, de jelentősen csökkentette az érzelmi szabályozásban kulcs szerepet betöltő jelentés-alkotó rendszerek aktivitását. A fájdalomcsillapításért felelős placebókról adtunk hírt az imént. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Megtudhatták, hogy közzétette új tudományos eredményeit galaxisunkról és azon túlról is az európai űrmisszió. Beszámoltunk arról, hogy önálló robotjárművek fedezik fel a Föld óceánjait. Szó volt a pókfaj ihlette hidrofób felületről. Hallhattak arról, hogy nem 50-50% az esélye annak, hogy fejre vagy írásra jön ki a feldobott érme. Bemutattuk azt a hangyafajt, amely a nagyobb táplálékokat kollektíven szállítja, valamint foglalkoztunk a szaglás és a színlátás közötti kapcsolattal. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!